Egy nő. Portréműsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről a Trend FM-en.
A fenntarthatóság vitathatatlanul a mai kor egyik kihívása és hívószava. A nagy kérdés mindig az, hogy mennyire törekszünk rá, és mennyire tudjuk megvalósítani a mindennapokban, szóval rengeteget halljuk, viszont ezúttal egy kicsit kevesebbet hangoztatott, ám igencsak fontos területről, a fenntartható divatról lesz szó. Vendégem a stúdióban Szilágyi Csüllög Mónika, az említett szakterület egyik hazai jeles képviselője, divatmenedzser, a Budapesti Metropolitan Egyetem fenntartható divatmárka menedzsment képzésének szakvezetője. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a rádióhallgatókat.
Beszéljünk arról, hogy mi ennek a területnek a jelentősége, és a sok egyéb fenntarthatósági kérdés mellett miért kell ma fenntartható divatról is beszélnünk. Ugye egyre divatosabb, jó minőségű, fenntartható módon előállított élelmiszereket vásárolni, erre nyitottak vagyunk, de azért ugyanez a ruhákra nem feltétlenül igaz.
Igen, mert hogy igazából a tudásunk kevés erről a területről, de ez épp olyan fontos. Tehát az, hogy mit eszünk meg, vagy mi érintkezik a bőrünkkel, az ugyanúgy nagyon fontos. Hát a divatipar egy nagyon-nagyon környezetszennyező iparág. Sokak szerint a második, tehát az olajipar után a második, de az biztos, hogy az első háromban benne van. Ez az egyik óriási probléma, tehát gyakorlatilag olyan mennyiségű textilhulladékot állítunk elő, olyan mennyiségű textilhulladékot gyártunk, amit egészen biztosan nem fogunk használni, hordani. Tehát eleve már, mint hogyha hulladékot gyártanánk, a fast fashion területe, a tömegtermelés ugye erre állt rá, hogy minél többet, minél gyorsabban és minél olcsóbban lehessen előállítani. Ennek ugye az lesz a következménye, hogy képtelenség megvenni ilyen mennyiségű ruházati terméket. Ez az egyik oka.
Tehát vagy ha megvesszük, maximum egyszer hordjuk. És megvesszük a következőt. Most több eszembe beszélek, de nyilván...
Azt hiszem, ez mindannyiunkra igaz. Tehát, hogy
előfordult már.
Igen, előfordult. Az látszik, hogy az elmúlt, hát egy olyan 6-8 évben sokkal többet vásárolunk ruházati terméket, és sokkal kevesebbet hordjuk azt az egy darabot. Tehát gyakorlatilag egy hihetetlen pazarlás felé megyünk, és ez most az átlag fogyasztóra érvényes mondás, tehát mindannyiunkra. Nem is nagyon tudunk ebből kikerülni, ebből a körből. Olyan erős marketing nyomás van a fogyasztón. Praktikus is, ugye tömegterméket vásárolni, hát olcsó, nyilván ezért veszünk többet, illetve kényelmes. Úgyhogy ez egy ördögi kör, a több gyártás, az több vásárlás eredményez, ez pedig több hulladékhoz vezet. És akkor még csak ugye a környezeti vetületéről beszéltünk a textil és ruházati iparnak.
A magyar vásárlókat meglátásod szerint mennyire zavarja, érdekli, foglalkoztatja, hogy van ez a helyzet, és hogy a boltok ilyen ruhákkal vannak tele?
2 éve kezdtem el egy kutatást, egy doktori kutatást, úgyhogy nekem ez a fő témám. A fogyasztói oldalról vizsgálom a fenntartható divat elfogadását. Tehát kifejezetten az érdekel, hogy a fogyasztó hogy áll ehhez a témához, milyen az attitűdje, a viselkedése, hogy vásárol. És hát már még az elején vagyok ennek a kutatásnak, de
az valamit már látsz.
Igen, azért az már látszik, hogy egyre erősebb a trend, nevezhetjük így, eredetileg ugye egy trend volt, és most már egyre nagyobb kört ér el a fenntartható divat. Tehát aki ezzel tisztában van, és fenntartható fogyasztónak vagy tervezőnek vallja magát, hogyha a szakmai oldalt nézzük, ők abszolút tisztában vannak ezzel. Az átlagfogyasztó nem feltétlenül, tehát maga a fogalom is, ha belegondolunk, ez egy oximoron, tehát a divat ugye arról szól, hogy minél ma, legalábbis arról szól, hogy minél többet vásároljunk, és mindig valami újat vegyünk föl, a fenntarthatóság elve ez a teljesen ellentétes. Tehát ez a szó összetétel önmagában egy ellentét. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy ez lesz a jövő iránya. Azt látjuk a magyar fogyasztóknál, hogy a környezettudatos attitűd, tehát az, hogy mennyire érdekli őket, hogy mi történik a környezetükkel, hogy cselekednek, vagy hogy viszonyulnak hozzá, az pozitív. Tehát ez alapvetően pozitív.
Kérdés, hogy csak beszélünk róla, vagy teszünk
egy
is érte?
Így van. És ugye attitűdöt nagyon-nagyon nehéz mérni. Van egy úgynevezett társadalmi hatás is, hogy bárkit megkérdezünk, hogy fontos-e számodra a környezet, azt fogja mondani, hogy igen. Tehát ez egy társadalmi elvárás, hogy környezettudatosak legyünk. De az már más kérdés, hogy utána a viselkedésünk mit mutat meg. És itt nagyon sok dolog hat ránk. Ugye a divatiparra jellemző egyfajta impulzív vásárlás. Egyszerűen megtetszik, megveszem. És ott gyakorlatilag sokszor az attitűddel szemben is történik egy fogyasztói döntés. Illetve még nagyon fontos, akinek akár így erősebb is ez az attitűdje, hogy a szituatív hatások is hatnak ránk. Ami azt jelenti, hogy nem tudom, elszakadt a harisnyám, idefele jövet, muszáj gyorsan vennem egyet, akkor nem biztos, hogy fel tudok kutatni egy olyan boltot, ahol ezt fenntartható módon vásárolhatom meg, hanem az első legkönnyebben elérhető helyen. Vagy én mindig felszoktam hozni a gyerekeket példának, ugye itt mindketten édesanyák vagyunk, igen, és tudjuk, hogy milyen gyorsan nőnek a gyerekek, ezt szeretik ugye télen csinálni, és egy másfél méretet nőnek, gyakorlatilag egy teljes gardróbot kell nekik vásárolni. Hát sokkal egyszerűbb egy tömegmárkánál ezt megtenni, még így is sokat fizetünk érte, de azért kifizetődőbb, vagy árérték arányban elfogadható. Tehát ezek a szituatív hatások, amik miatt végül az egyébként környezettudatos attitűdünket megkerüljük.
Egyébként említetted ugye, hogy mindketten édesanyák vagyunk, sokszor elhangzik, akár otthon is, ugye gyerekek kapcsán, hogy hát neked több cipőd van, nekem egy cipőm volt ugyanennyi idősen, vagy több ruhád van. Nem tudom, te szoktad ezt így mondani a gyerekeidnek?
Nem, de mondjuk arra, ugye erről itt beszélgettünk a felvezetőben még, hogy fiaink vannak, és azt gondoltam, hogy majd nem fogunk annyit öltözni, mert nem kell ilyen olyan színű ruha, viszont tönkreteszik nagyon hamar. És nem gondolom, hogy csak azért, mert tömeg termékeket hordanak, és abba is azért igyekszem a jó minőségűt, hanem egyszerűen kis vad csikók, és szakad minden. Úgyhogy nem csak azért veszünk többet, több cipőt mondjuk, mert nem tudom, ma már megteheti az ember, vagy egyáltalán nagyobb a választék, hanem tönkre is megy, jobban figyelünk, tehát hogy milyen kialakítása van egy cipőnek. Igen. Legalábbis mi erre nagyon figyelünk, tehát cipőben nem kérdés, hogy azt a minőséget, akkor is, ha csak pár hétig hordja. Úgy itt beszélgettünk táborokra, erről, amarról. Ilyen sporthoz bizonyos típusú cipőt veszünk, bent az iskolába vagy óvodába is kell váltó cipőt, tehát hogy ez elvárás is a különböző intézményektől.
Nyilván változott a világ azért. Persze. Az elmúlt 20-30 évben. Ami kifejezetten érdekelne, nyilván beszélünk az alternatív megoldásokról, hogy mit lehet, hogyan lehet, és hogy egyáltalán te mit tanítasz, mit szeretnél továbbadni, de én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy egyrészt a fenntarthatóság hogyan került a fókuszodba, vagy egyáltalán a divat hogyan került a fókuszodba, tehát hogyan kerültél erre a területre?
Jó komplex kérdés. Kezdem a divatnál. Igazából művészeti vonalon szerettem volna mindig dolgozni.
Volt gyerekkori álom egyébként?
Kertészeti. Kertész akartam lenni, kertészmérnök, vagy még a pszichológia érdekelt, illetve a táncművészet.
És így lettél divatmenedzser.
És igen, teljesen logikus. De azt gondolom, hogy mégiscsak van benne valamilyen közös szál, tehát hogy az esztétikum az nagyon fontos a divatiparban, és engem egyébként ez fogott meg rögtön, tehát nem a márkák, hanem az alkotás része, a kreativitás része. És ilyen szempontból mindegy, hogy valaki tervező vagy divatmenedzser, mert a kreatív energiák ugyanúgy működnek. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez innen indult. Az édesanyám egyébként közgazdász, de eredeti szakmáját tekintve angol szabó, tehát nekem az teljesen természetes látvány volt, hogy milyen egy szabás minta, hogy varnak, hogy modelleznek, varrónők, hogy dolgoznak, tehát ebben a közegben otthonosan mozogtam, vagy ismertem az anyagokat, alapanyagokat, tehát ez úgy jött, de sose gondoltam, hogy ezzel fogok foglalkozni, és ugye édesanyám is a rendszerváltozás után egy teljesen más területet, tehát közgazdász lett, és így folytatta a szakmai útját. Úgyhogy még ez lehetett szerintem egy valószínűleg egy pszichológus, erre biztos, hogy ezt mondaná, hogy ez volt a kiinduló pont. És akkor, hogy megérkezzünk a fenntartható divathoz, szerintem elengedhetetlen, tehát nincs olyan divatipari szakember, aki ne foglalkozna most már jó pár éve ezzel a témával. Egyszerűen mindenhol találkoztunk vele, és amilyen nagyon erős konkrétum volt, az a tavalyi karantén kezdete, gyakorlatilag az első napja. Akkor döbbentem rá, hogy át kell alakítani a képzést, az eredetileg divat és luxus márka menedzsment képzésünket, divatmenedzser képzésünket fenntartható divat vonalúvá, vagy fókuszúvá, és akkor gyakorlatilag akkor írtam meg az új tantervet, akkreditáltuk tavaly a pandémia közepén a képzést, és hát meglepő módon rengetegen jelentkeztek. Úgyhogy így most fut az első év folyama.
Hát igen, egy új arcát mutatta meg a világ ezzel az elmúlt egy másfél éves pandémiával, járvánnyal. Még erről beszéljünk majd, de beszéltünk arról, hogy ugye elindultál egy úton, volt egy adott pillanat, amikor ebbe beleszerelmesedtél? Amire így emlékszel?
Nem tudom, ez így alakult, és amikor ugye a Rana Plaza katasztrófája történt 2013-ban, ezt szerintem azért sokan tudják, ugye Bangladesben összeomlott egy ruhagyár. Én akkor voltam várandós az első gyermekünkkel, nem is tudtam megnézni a tragédia kapcsán készült filmet, ez ugye a True Cost nevű film. ez egy dokumentumfilm, tehát hogy azért az egy ilyen nagyon erős impulzus volt, és ugye itt nőkről, gyerekekről van szó, akiket a tragédia ért, meg hát nyilván családok. Ez is egy erős dolog volt, de azt hiszem, hogy ami a pozitív is az erősebb számomra, az a környezeti vonal. Tehát, hogy mit teszünk a környezetünkért, és talán akkor itt bekapcsolódik ez a gyerekkori álom, a kertészkedés, tehát, hogy az borzalmas látni egy színes kínai folyót. Ugye van ez a kicsit ilyen, nem is tudom, ironikus megjegyzés, hogy nem kell trend irodáknak fizetni, elég megnézni egy ázsiai folyó színét, hogy mi lesz a jövő év trend színe. Szóval, hogy ez szerintem, ez borzalmas.
És ez ellen tenni kell.
És így van, és azok az eszközök, amik rendelkezésemre állnak, ugye eredetileg marketing szakember vagyok, azt gondolom, hogy ezen a területen tudok tenni aktívan.
Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy voltál brand manager, voltál magazin manager, jött a vezetői szerepkör. Ez egy tudatos építkezés volt?
Volt benne egy elős, igen, de aztán úgy magával ragadott az érzelmi vonal is. Tehát a kiadóknál, ugye különböző, elsősorban francia női magazinoknál dolgoztam, és az üzleti vonalon, tehát én lapmanager, marketing manager voltam, és mindig nagyon szerettem franciákkal dolgozni. És ott ugye nagyon sokat kerültem kapcsolatba a magyar tervezőkkel, tehát egyszerűen a magazin révén. És akkor megint bekapcsolódott ez a világ, ez a kreatív világ, és különböző projekteken dolgoztunk együtt, és egyébként hobbiból kezdtem el tanítani, így az előző kérdésednek még a végére válaszolva, egy francia magániskolánál marketinget, divatmarketinget, és aztán ott felkértek, hogy vezessem a képzést, a menedzser képzést, majd születtek a gyerekek, és közben kerültem kapcsolatba a Budapesti Metropolitan Egyetemmel.
És formálódott benned, hogy mit szeretnél továbbadni?
Igazából már az előző képzés nekem nagyon tetszett, de ez egy licensz iskola, merev szabályokkal, tehát nyilván egy átvett rendszert kellett Magyarországon is megvalósítani, és én akkor már éreztem, hogy ezek a keretek szűkek. A METU pedig egy nagyon erősen üzleti szemléletű, életközeli felfogású egyetem, és abszolút nyitottan álltak. Az akkori művészeti dékánnal beszélgettem erről a tervről, ötletről, és akkor így dolgoztuk ki a képzést, most már több mint 6 éve.
És a korábbi feladataid, illetve a vezetői szerepkör, mennyi muníciót adtak a későbbiekre a jelenlegi feladataidhoz?
Hát rengeteget, és gyakorlatilag azt használom. Tehát egyrészt a média kapcsolatok, az ugye egy nagyon, ez egy olyan világ, hát neked nem kell mondanom, hogy megértsük, hogy mind a két félnek, tehát akár a hirdetőnek nevezzük így egyszerűen, és a fogyasztó befogadónak mire van szüksége, és a középen a média ezért mit tud tenni, vagy az adott médium. Tehát ez a fajta gondolkodás, ez így jött. Ez egyébként a marketing szemléletemet nagyon jól formálta, és továbbfejlesztette. A vezető szerep az természetesen segít más egy multinál vezetőbeosztásban dolgozni. Itt a METU-nál élvezem, hogy nekem nem főnöknek kell lennem, bár nyilván azokkal a felelősségekkel együtt jár a pozícióm, ami a főnökséggel jár, de sokkal inkább kollégákkal, partnerekkel tanítunk együtt, és ez nagyon jó.
Egyébként a váltásaid azok tudatosak? Mi az, ami elvezet egy ilyen fordulathoz?
Hát az, hogy elkezdtem tanítani, hogy említettem, ez egy hobbiként indult. Tehát én akkor még az Interior magazinnál dolgoztam, tehát egy belső építészeti lapnál, ott lapigazgatóként, és akkor jött ez az álláshirdetés, és nem tudom, péntek esténként voltak azt hiszem az óráim, szuper csapattal, tehát minden remek volt, gyakorlatilag órát tartani.
Plusz töltekezés
igen,
volt igen, a hétvége felé?
Igen, egyszerűen át akartam adni azt, amit csináltam a mindennapokban, és aztán, amikor elkezdtem tehát már főállásúként dolgozni ennél az iskolánál, és ugye megfogantam az első kisfiunk, azt követően láttam át én igazából, hogy a médiás munkám az olyan formában, ahogy addig csináltam, az nagyon nehezen fog menni gyerekek mellett. Illetve, hogy őszintén szóval nem akarom úgy csinálni, pici gyerekek mellett pontosabban, és hogy az egyetemi ritmus az abszolút igazodik a gyerekek, főleg már intézménybe járó gyerekek ritmusához. Tehát valahogy ez így együtt formálódott, a METU hihetetlen nagy szabadságot ad. Tehát vannak nagyon szigorú szabályok, amiket követnünk kell, de én egy nagyon családbarát közegnek élem meg.
szakmázzunk egy kicsit, rendben. Beszéljünk arról, ugye, ha már említetted, hogy mit oktatsz, és mi a te hitvallásod, ugye abból indultunk ki, hogy a modern nagyvárosi kultúrában hatalmas jelentősége van a divatnak, hatalmas jelentőség van az öltözködésnek, a jó megjelenésnek, és a nagy nemzetközi márkákról is beszéltünk. Mennyire komplex, bonyolult ez a helyzet, mert hogy ugye itt ez már nem csak a gazdagok kiváltsága, hogy öltözködjünk, hogy mennyire alakult át a világ ilyen szempontból?
Megint egy komplex kérdés, hát a divatnak úgy mondjuk, hogy divat demokratizálódott, ennek sok aspektusa van, most csak arról beszélnék, amit a fogyasztót érinti. Gyakorlatilag, amit a nagy divatházak annó, tehát ugye ez egy felülről jövő irányú történet volt, ahogy a divat létrejött, azzal, hogy a tömegmárkák nagyon egyszerűen fogalmazva lemásolják a nagy divatházak kreációit, gyakorlatilag bárki lehet nagyon divatos. Ez ugye a divat demokratizálódása egyik része, mert hogy ennek a szakmai oldalon is van azért
ami egyrészt jó,
más vetülete.
Ez egy
így
pozitív
van,
változás.
Ez egy szuper dolog, az, hogy elérhető a divat, hogy mindenki lehet divatos, hogy ez egy nagyon színes paletta, amiből választhatunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy pozitív dolog. De nyilván ez a fajta óriási kínálat hozza magával azt, hogy hosszú távon ez már nem fenntartható. Úgyhogy hát nagy harc van a divatiparban, és egy paradigmaváltás előtt vagyunk, ezt most már mindenki elismeri, ami azt jelenti ugye, hogy az a rendszer, ahogy eddig működött a divatipar, ez gyökeresen meg fog változni. Sokan gondoljuk, vagy reméljük azt, hogy a fenntarthatóság irányába, hát ezt majd eldönti a jövő. Akik ezen a területen dolgozunk, azért dolgozunk, hogy ebbe az irányba változzon, és ez valóban egy nagyon nehéz történet, mert hogy az a rendszer, ami most működik, ezt egy az egyben elsöpörni a fenntartható divat.
És mi lenne az első lépés a fenntartható divathoz való eljutásban? Mert hogy ugye azt mondod, hogy egy paradigmaváltás előtt állunk, most kell lépni.
Azért a paradigmaváltás ugye nem egy-egy lépés, tehát ez egy hosszabb folyamat, így
akkor átfogalmazva, amit kellene most tennünk, vagy már most tennünk.
Azt gondolom, hogy mindannyian tudunk tenni ezért, tehát a mindennapi fogyasztó is tud azzal, hogy mit csinál a már nem használandó textil hulladékkal kvázi, tehát amit, hogy ne dobjuk ezt a kommunális szemétbe, el lehet adományozni, el lehet adni, amit egyszerűen csak meguntunk, de jó minőségű, rengeteg fórum van arra, hogy ezeket továbbadjuk. Akár annak, aki nem teheti meg, hogy megvegye újonnan, de nagyon sok olyan módja is van, a másodlagos piac a ruházati iparnak, és egyébként nem csak a tömegmárkák terén, sőt, nagyon virágzik. Tehát, hogy gyakorlatilag forgassuk tovább az adott terméket, hogyha használható, és akkor itt csak egy kis kiegészítés, hogy most tavasszal csináltunk egy fenntarthatósági témahét keretében egy fenntartható divattervező pályázatot gyerekeknek. Pont az volt a lényeg, hogy az otthon talált textil hulladékból alkos valamit. És hát valami fantasztikus dolgok születtek. Ez természetesen mi készítettünk háttéranyagokat, videókat mi egymást, tehát az edukáció része is.
Volt egy háttérsegítség.
Így van, az nagyon fontos.
De ez egy szemléletformálás, hogy nem kell kidobni, másra is felhasználhatjuk.
Így van, és azért azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy, és ugye gyerekekről beszélünk, tehát 6. osztályosoktól, korosztálytól pályázhattak erre a kezdeményezésre, hogy ez egy kreatív, ez egy játékos dolog volt, tehát hogy mi nem akartuk őket sem megijeszteni, se elidegeníteni a divatipartól, hanem a kreatív oldalát megmutatni. És szerintem ez egy kulcs, hogy a szépséget mutassuk meg benne, és nyilván mi szakemberek tisztában vagyunk a sötét oldallal, de hogy főleg a gyerekekkel ugye itt inkább egy előremutató irányt érdemes hirdetni.
Igen, a fenntarthatóságról beszélünk, és miközben beszélgettünk, elmosolyodtam magamban, hogy teljesen véletlenül ma egy olyan ruha van rajtam, amit egy kolléganőmtől kaptam, aki valamiért megvette és soha nem hordta, viszont hozzám eljutott, és én nagyon szeretem. Tehát, hogy ez is a fenntarthatóság irányába egy lépés. Tartsunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a Trend FM legfrissebb híreit, majd innen folytatjuk a beszélgetést Szilágyi Csüllög Mónikával, a Budapesti Metropolitan Egyetem divat és fenntartható divatmárka menedzsment képzésének szakvezetőjével. Témánk a fenntartható divat, és az, hogy mi mindent kellene tudnunk, vagy megtanulnunk még ezzel kapcsolatban. A mikrofonnál Kutasi Judit, tartsanak velem a hírek után is.
Hamarosan folytatjuk az Egy Nő Portré műsort Kutasi Judittal.